Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának az elnöke, a mai Naprakész vendége, beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm Székelyföld hangját.
Elnök úr, nagy a bizonytalanság a hazai belpolitikában. A Tórjai Jósnő, ha jól tudom, elhunyt. Ön ezek után mer jóslatokba bocsátkozni?
Hát ebben az országban soha nem az történik, amit látunk, és éppen ezért jóslatokba sem lehet bocsátkozni. Egyrészt azért, mert az elmúlt több mint 105 év tapasztalata azt mutatja nekünk, hogy nagyon furcsán, másként gondolkodnak Bukarestben, mint mi, ahogy megszoktuk Erdélyben, vagy Európának a kulturáltabb felében. Másrészt pedig azért nem, mert a döntések azok nem tőlünk függnek. Tehát akkor, amikor mi ketten beszélgettünk most a szerkesztő úrral, vagy a rádió, a tisztelt rádió hallgatókkal, ha felvetünk különböző kérdéseket, akkor akár egyetértünk ügyekben. De például, ha kimegyünk a stúdióba Marosvásárhelyről, akkor a Maros megyében már csak 35-40%-kal az, aki egyet tud érteni különböző kérdésekben. Ha lemegyünk Bukarestbe, akkor már a parlamentben csak 6%-nyian vagyunk mi, akik nagyjából ugyanúgy gondolkodunk. A kormányban is 10% az RMDSZ, a legutóbbi kormányban is 10% volt az RMDSZ aránya. Bár engem is, másokat is nagyon sok kritika ér az emberek részéről, jogos kritika is nagyon sokszor, hogy miért nem csinálták meg, miért hagyták, hogy így legyen, miért nem lett másként. Azért, mert, és azért már ittettem ekkora nagyot a számokba, azért, mert a dolgok folyása ebben az országban nem tőlünk, és nagy részben nem csak tőlünk függ. Éppen ezért arra a kérdésre sem mernék válaszolni, hogy mi fog történni, mert nem tőlünk függ. Ami biztos, hogy tőlünk függ, az, hogy nem fogunk az AU-ral soha egyházba bemenni. Tehát olyan helyre nem megyünk, ahol mérgezik a kutat. Márpedig az AU-r mérgezi a többek között a magyarok kutyát is. És másrészt pedig keressük azokat a román pártokat is, akikkel valamiféle megegyezésre lehet jutni. Nézze, nagyon sokszor kritika érte az RMDSZ, hogy ezzel is társult, azzal is társult. Én azt gondolom, hogy világossá kell azt tenni, hogy érdeket kell érvényesíteni. Nekünk, erdélyi magyaroknak, nekünk, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tisztségviselőinek, politikusainak, elnökének, Kelemen Hunornak érdeket kell érvényesíteni. Márpedig, és ezt ki kell mondani világosan, tehát azt is, hogy nem vagyunk szerelmesek mi egyik román pártba sem. Viszont azt ki kell mondani világosan, hogy érdekeink vannak. És a mi érdekünk, erdélyi magyarok érdeke az, hogy a mi közösségünk jogait ne csak meg tudjuk védeni ebben az országban egy nagyon nagy többséggel szemben, hanem bővíteni is tudjuk. Másrészt pedig igenis az is érdekünk, hogy azokat a településeket, ahol élünk, azt a tájegységet, amelyet szeretünk, Székelyföldet fejleszteni tudjuk. Minden politikai botránytól függetlenül, minden gazdasági nehézségtől függetlenül fejleszteni tudjuk, mert a mi életünket szeretnénk rendezni. Márpedig ilyen szempontból azokat a román politikai aktorokat keressük, akikkel ezt el tudjuk érni. Mert 6%-kal az országban, 10%-kal például egy kormányban nem tudunk elérni. Ezt be kell látni, és el kell mondani az embereknek, nem tudunk mindent elérni. Csak akkor tudunk elérni, hogyha a 6%-unk mellé legalább még 45%-ot keresünk ahhoz, hogy 51% legyen a döntéshozás.
Az AU-ral lepaktáló, illetve a saját kormányát megbuktató szociáldemokrata párttal együtt tud érdeket érvényesíteni az RMDSZ?
Erkölcsileg nehéz. Erkölcsileg ilyen emberekkel, ilyen formációval, akiről látjuk évtizedeken keresztül, hogy milyen kanyarokat vesznek, hogy az emberek ellen politizálnak, erkölcsileg nehéz. Viszont azt is fontos látni, hogy politika az azért tűnik az embereknek, az emberek többségének nagyon furcsa szakmává, vagy szakmának, mert kompromisszumokat is kell kötni. Az egy más kérdés, hogy vannak tisztességes emberek. Vannak tisztességes politikusok. Igen, kimerem ezt is mondani, és tudok vitatkozni is, akár az ellenvéleményen lévőkkel. Vannak tisztességes rendszerek, de maga a műfaj, mármint a politika műfaja, az, hogy meg kell egyezni, az, hogy az én elképzeléseim mellé másokat is, más gondolkodású, más hívású emberekkel is szerződést kell kötni, az sok esetben hajlékonnyá teszi, és a percepció az, hogy ez nem egy tisztességes művelet. Ez a műfajjal van a probléma, nem az emberekkel van a probléma. És azt mondtam, hogy szerződést kötni, megegyezni. Ugyanis mi, erdélyi magyarok, mi, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, nem szerelemből csináljuk azt, amit teszünk, hanem érdekeinket akarjuk érvényesíteni, az imént említett érdekeinket. Ehhez viszont szerződést kell kötni. Nézze, én ügyvédnek tanultam, az egy másik kérdés, hogy erre a pályára tévedtem, amelyet csinálok, viszont ott megtanultam, hogy mindig egy szerződésnek a tartalma a fontos. Nem az a fontos, nem az a legfontosabb, hogy kivel kötöm a szerződést, hanem a tartalma, hogy mire szerződök. Persze fontos az is, hogy a fasisztákkal nem szerződünk. Tehát ez egy elvi kérdés. Ez fontos. Viszont demokratikus pártokkal, európai szinten is elismert demokratikus pártokkal szerződést kell kötnünk. Mert nekünk holnap is élni kell. Nekünk holnap is meg kell valósítani valamit. És legyünk őszinték, tehát én még nem láttam az elmúlt 105 évben ebben az országban olyan román politikust, olyan román politikai pártot, aki a mi érdekeinket védte elsősorban. Itt az utóbbi napokban is hallottam ilyen-olyan filozófálgatásokat, hogy létre kell hozni román-magyar vegyes pártot, mert jobb lesz. Nem lesz jobb. Tehát akárki akár mit mond, ez bebizonyította a történelem Romániában is, bebizonyította a történelem Szlovákiában is, Felvidéken is. A vegyes pártok nem hoznak megoldást a kisebbségi közösségek számára. Nem hoznak megoldást. Tehát akárki, akármit filozófál, megoldást csak azt tud hozni, aki hozzánk hasonlóan gondolkodik, aki átérzi a magyarok kérdését és problémáit. Persze tudom, hogy nehéz, mert hogy mindannyiunkat sújt az oktatási rendszer nehézsége, mindannyiunkat sújt az egészségügyi rendszer nehézsége, az adóügyek kérdése, de minden mellett vannak olyan ügyek, amelyeket csak minket érintenek. És ezekben az ügyekben senki nem tudja a mi érdekeinket képviselni jobban, mint a mi közösségünk tagjai tudják ezt képviselni. Illetve volt azért időszak, amikor megpróbálták velünk elhitetni, hogy hát ti székelyek, butábbak vagytok, gyengébbek vagytok, szegényebbek vagytok, mi majd megmondjuk nektek, hogy hogy kell csinálni. Az a helyzet ezzel a logikával, hogy ha nem mi képviseljük a saját ügyeinket, ha nem mi igazgatjuk a saját dolgainkat, akkor azt abban a pillanatban megpróbálják mások helyettünk megszervezni, mármint a mi életünket. És ahogy ők képzelik el a mi életünk megszervezését, ahogy ők képzelik el a mi életünk megélését, az nekünk a veszünket jelenti.
Elnök úr, lát logikát a szociáldemokrata párt lépésében, illetve a kormány buktatásban? Most ne abba keressük a logikát, hogy miért az AUR-ral bútoroztak össze, és buktatták meg azt a kormányt, amelynek ők is a tagjai voltak, hanem próbáljuk megérteni azt, hogy miért kellett megbuktatni a szociáldemokrata pártnak az Ilija Bolozsán vezette kormányát. Szoringrindi Ánu Ilija Bolozsán személyének az akadályát látja, azt mondja, hogy hát ezzel az emberrel nehéz volt együttműködni, majd hogy nem lehetetlen. Van alapja Szoringrindi Ánu kijelentésének?
Igen is, meg nem is. Tehát Ilija Bolozsán miniszterelnök urat én is ismerem. Elég fafejű, elég következetes, de egy nagyon, nagyon merev döntéshozásban, és főleg a konzultációkban. Ebben lehet igaza akár Szoringrindi Ánunak. Viszont, és most bukaresti sajtósokat idézek, a háttérhatalmak és az energetikában meg más nagy pénzes helyeken lévő nagy hatalmasok érdekei is belelépett, rálépett a lábukra. Rálépett a lábukra az igazságszolgáltatásban lévőknek, rálépett a lábukra a speciális nyugdíjat élvezőknek, tehát érdekeket sértett. Azért mondom, hogy is. Azt tudom, hogy nagyon nehéz, nem igen konzultál. Van egy elképzelése, és azt átpróbálja vinni a miniszterelnök. Ez a politikában nem mindig hoz eredményt. Viszont az is igaz, hogy a rendcsinálás közben rálépett olyan érdekekre, olyan emberek lábára, akiknek nem tetszik az ő személye, mint miniszterelnök. Ez mind benne van. És azért mondom, hogy másokat idéztem, hogy nehogy valaki aztán holnap akkor az én lábomra is rálépjen.
Zárva a belpolitikai blokkot, látja ön ennek a válságnak a feloldási lehetőségét? Az RMDS szóvivője, képviselőházi frakció vezetője, meg hát Kelemen Hunor RMDS elnök úr is a Kocsonyi Palotás konzultáció informális tárgyalás után azt nyilatkozta, hogy az elsődleges a szétbontott koalíciónak az újjáépítése. Ön már sok mindent tapasztalt a politikában. Ennyi bizalomvesztés után újjá lehet építeni meg ezt a koalíciót?
Nézd, sok forgatókönyv nem marad, bár mondom, Bukarestben soha nem az van, ami látszik. Viszont korábban se szerették egymást. Korábban se volt bizalom egymás között. Tehát nézze meg, az elmúlt szűk egy év kormányzása, az csak a román pártok egymás közötti herregéséből és húzavonájából állt. Ahelyett, hogy az ország dolgaira, sőt az emberek ügyeire figyeltek, jobban figyeltek volna. Tehát húzták, tépték a koncot, sokszor csak a vizet verték a habjáért, de nem volt megegyezés. Tehát korábban sem volt, ezután sem fog az lenni, egészen biztos. Azt én látom, hogy nem merik felvállalni azt, hogy az EU-ral menjenek együtt. Tehát ezt valahogy nem merik felvállalni. Én azt érzem, hogy ők arra játszottak, hogy a liberális párt borítja meg Ilie Bolozsán szekerét. Ez sem látszik most már kivitelezhetőnek, mert nyilván Ilie Bolozsánnak is volt annyi esze, hogy a saját pártjában ilyen szempontból rendet csinált. Furcsa is lenne, hogy az egyik pártból mondják meg, hogy ki legyen a másik pártnak az elnöke, vagy a miniszterelnök jelöltje. Tehát nagyon képlékeny és vitatott. De egy biztos, hogy ebben nincsen semmilyen meglepetés. Szerkesztő úr, Moldva és Havasalföld sok száz éven keresztül pontosan így működött, mint ahogy most működik. Tessék visszagondolni a történelmi tanulmányainkra, a fanarióta rendszerre és annak évszázadokon átnyúló hagyományaira. Minden egyes évben a sztambuli szultán eladta pénzért Moldva és Havasalföld irányítását a Fanár negyedből származó görög kereskedőknek minden egyes évben. És minden egyes évben, vagy szinte minden egyes évben legyilkolták egymást a kegyekért. Tehát gyakorlatilag ugyanezt történik most is. Semmi új nincs a nap alatt. Csak azt kell látni, hogy hatalmas a gondolkodásbeli, mentalitásbeli különbség mi erdélyiek, és a Kárpátokon kívüli gondolkodásmód között. Sokan ezért nem értik. Magyarországi barátaim is, de itt erdélyek is kérdezik, hogy mi történik Bukarestben? Miért nem lehet például autópályákat építeni? Miért nem lehet? Tudja, miért nem lehet? Azért nem lehet több autópályát építeni, mert Romániában az elmúlt 35 évben 35 miniszterelnök volt, és 34 közlekedési miniszter. Hogy lehet akkor hosszú távon tervezni? Hogy lehet stratégiailag gondolkodni? Hogy lehet egy oktatási rendszert, egy nemzet vagy az állam polgárainak a jövőjét garantáló oktatási rendszert szépen felépíteni, hogyha 34-35 év alatt 33 oktatási miniszter volt, és legalább 60 féle tantervet meg koncepciót kitaláltak? Mert mindenki kitalált valamit magának. Nem tudom, hogy elég zavarosan mondom, amit gondolok, de én látom, hogy miért történik. Persze ez minket zavar, persze, hogy ez nekünk nem tetszik, nem elégíti ki a mi életigényeinket, akik másképpen nőttünk fel, mint ahogy Bukarestben mai napig is politizálnak.
Tamás Sándor, Kovász megye tanácsának az elnöke a mai napra kész vendége, beszéltünk belpolitikáról, térjünk át Kovász megye költségvetésére, térjünk át Kovász megye 2026-os terveire. Azt nyilatkozta ön, hogy a büdzsé az egyszerre tükrözi az idei költségvetés a gazdasági bizonytalanságot és a fejlesztési ambíciókat. hogyha ezt nézzük, akkor a költségvetés az egyszerre óvatos és ambiciózus. Ön optimista, realista vagy pesszimista ember?
Nézd, ebben az országban, mint hogy az imént beszélgettünk, ebben az országban azt hiszem, hogy optimizmusa nincsen ok. De hát siránkozni sincsen ok, tehát nekünk dolgozni kell, ha élni akarunk, ezt Kós Károlytól tanultuk, és élni akarunk, tehát dolgozni fogunk. Persze, hogy óvatosok vagyunk, mert képzelje el, hogy eltelt az évből 4 hónap. Január, február, március és április. Egyharmad eltelt az évnek. És most tudtuk elfogadni a költségvetést. És nem azért, mert képtelenek vagyunk, nem azért, mert lusták voltunk, hanem azért, mert a bukaresti politikai herce-hurca miatt, amiről az imént is beszéltünk, amiatt március végén fogadta el a parlament az országos költségvetést. Mi utána tudtuk ezt mind elfogadni. Annak ellenére, hogy a törvények azt írják, hogy a tárgy év előtti évben kell elfogadni az illető tárgy év költségvetését. De ez kit érdekelt Bukarestben? Ez a baj, hogy ez nem érdekelte őket, hanem herregtek egymással. És nem tudunk, ilyen körülmények között az ember nem tud felhőtlen optimizmussal tervezni a jövőt. Mindezzel együtt meg azt gondoljuk, hogy kell működtetni azokat a közszolgáltatásokat, amelyeket a törvény, a jó érzés és a lelkiismeretünk a megyei tanácsra bízott. Például a szociális és gyerekvédelmi rendszert kell működtetni. Én nem tudom azt mondani a közel 1000 árva és rászoruló gyereknek, akik a mi rendszerünkben vannak különböző típusú ellátásban, hogy gyerekek, nem tudunk reggelit adni, mert a kormány bácsi nem utalt át a megfelelő összeget ahhoz, hogy ezt nekünk meg kell oldani. Nem tudjuk azt mondani a fogyatékkal élőknek, akiknek az adminisztrációját, a fogyatékkal élők segítésének az adminisztrációját, a mi szociális igazgatóságunk bonyolítja le. Tehát mi nem tudjuk azt mondani, hogy hát tetszik-e tudni, hát Bukarestben vita van, és akkor nem foglalkozunk veletek. Tehát velük kell foglalkozni. Otthoni beteg és idős gondozási rendszer támogatásával nekünk kell foglalkozni. Meg kell oldani. Hulladék gazdálkodás kérdése. Aztán Marosvásárhelyen és Maros megyében látják, hogy milyen nehéz gondokkal küzdenek a kollégáink Marosvásárhelyen és Maros megyében, amikor hulladék gazdálkodásról van szó. Én nem akarom összehasonlítani magunkat másokkal, mert lényegesen kisebb megye is vagyunk, mint Maros megye. De nálunk sok ok miatt ezt a kérdést tisztáztuk, megoldottuk. 10 éve felhőtlenül működik ez a rendszer, de nem önmagától működik. Nem csak azért van, mert uniós pénzből ezt meg ezt csináltuk, hanem azért van, mert felelősebben, mint a román kormány odaálltunk. Nézze, én ezt elmerem mondani, 2010-ben éppen Csek Attila volt akkor is az egészségügyi miniszter, amikor decentralizálta a megyei kórházakat. Azóta Kovászna megyében a Sepsiszentgyörgyön működő megyei kórháznak jobb gazdái vagyunk mi, megyei tanács, mint hogy az állam volt. Persze gyorsan teszem hozzá, tudom, rengeteg kritika ér. Van is egy ilyen szégyenfal, ahova elég sokat beszoktak írni az emberek a megyei kórház hiányosságairól. Igaza is, sok esetben igazuk is van az embereknek. De azt a legnagyobb kritikusoknak is el kell ismerni, hogy Szentgyörgyön folyamatosan fejlesztjük és javítjuk a körülményeket a megyei kórháznál. Ez nem önmagától működő dolgok. Ez odafigyelést igényel, az, hogy találjuk ki, hogy az ilyen hiátusokban, mint amilyen teremtenek a bukaresti román pártok, hogy nincsen 4 hónapig költségvetés a megyében, hogy hidaljuk át ezeket a kérdéseket. Rengeteg kritikusom van, őszintén, és időnként jól is esik, hogyha rávilágítanak olyanra, amit esetleg nem látunk. A rossz indulatú dolgok azok persze rosszul esnek, mert kinek esnének jól. De tessék eljönni, megnézni, megmutatjuk, hogy működik, csináljuk együtt, segítsenek abban, hogy jobb legyen.
Túlélő üzemmódra kellett kapcsolni Kovászna megyét emiatt a költségvetési csúszás miatt, vagy még mindig fejlődési pályán lehet tartani a megyét?
Nézd, a szerencsénk az, hogy a tavalyi évben az uniós pénzből finanszírozott beruházások nagyon nagy részét befejeztük. Ez a nagy szerencsénk. Persze van még nyitott kérdésed. Most fejeztük be az iskolák számára a vásárolt mikrobusz projektet, ahol 36 millió lejes pályázatunk volt sok község iskolabuszának a megvásárlása kapcsán. Ezt azt mondom, hogy most fejeztük be. Ez azt jelenti, hogy az utolsó 9 mikrobusz az most érkezett meg, és lezárjuk. Tavaly évben fejeztük be az egész erdővidék útrendszerét átalakító munkálatunkat, és azt lezártuk. Még folyamatban van az Olszemi kastély felújítása, ami egy olyan uniós projekt, amelyet július végén fogunk befejezni. De azt akarom mondani, hogy hál' Istennek a tavalyi évben sikerült lezárni mindazokat a nagy beruházásokat, amelyeket korábban elindítottunk. Viszont problémát okoz például a civil szféra tekintetében, az egyházi támogatások tekintetében. Nálunk viszonylag a megyénkhez képest jelentős összegeket tudunk biztosítani az egyesületeknek és az alapítványoknak. Körülbelül 500-550 pályázat szokott beérkezni egyházaktól, egyesületektől, alapítványoktól, civil szférától. De az idei évben azért, amit az imént beszéltünk, hogy a bukarestiek miatt csúszott a költségvetés elfogadása, az idei évben már csak a második fél évre tudunk adni támogatást. Már csak a második fél évben lebonyolítandó rendezvényekre tudunk adni támogatást a civil szférában. Egészen pontosan, amíg az adminisztráció odaér, az július 1-től december 7-éig, ez pontosan nem is 6 hónapot, hanem 5 hónap és 7 napot jelent. Nem a mi hibánk, sajnálom, mert van egy csomó jó kezdeményezés. Diákoknak rendezvények, táborok, ifjúsági egyesületeknek, sporteseményekre, stb. Viszonylag sok pénzt fordítunk. Viszont ez csak július 1-től lehet. És ez annak a következménye, hogy Bukarestben nem vették komolyan azt a feladatot, amit a kormány, a parlamentnek komolyan kellett volna vennie.
Van olyan beruházás, amelyről le kellett mondani, vagy amit halasztani kellett? Most értem, hogy nem tudták támogatni a különböző rendezvényeket, de a megyének van olyan beruházás, amit halasztani kellett?
Van. A tavalyi év felénél, tehát Málnásfürdőn mi meg visszavásároltuk a megye vagyonába a 35 évvel ezelőtt az akkori vezetők által elprivatizált turisztikai központot. Ez egy szálloda vendéglővel együtt. Rengeteget költöttünk rá, megvásároltuk telekkel együtt épületet, utána kitaláltunk egy projektet, utána Cseke Attila volt a miniszter úr, amikor aláírtuk évekkel ezelőtt a felújítási, átalakítási kivitelezési szerződés, ez egy 40 millió lejes, 8 millió eurós beruházás, és a tavalyi évben teljes egészében le kellett állítani a munkálatot. Elindítottuk, elbontották a réginek nagy részét, és akkor, amikor építeni kellett volna, akkor le kellett állítani a munkálatot. Az idei évben nyilván sok közbenjárás után, nyilván ismét kormányra került az LMDS, elindult, de még csak 50%-os sebességgel. Nem vagyunk ezzel megelégedve, de így is köszönöm szépen ahhoz képest, ami van az ország többi részében.
Az idei költségvetési tárgyalásoknak a legnehezebb pillanata mi volt? Az, hogy mindenhová sikerüljön egy keveset adni?
Nézze, tehát ami a megyei testületet illeti, ott hát azt merem mondani, hogy nincsen gond. Három román párt van még a testületben, ez azt jelenti, hogy összesen 8 román nemzetiségi képviselő van, Penelé, Peszedé 3-3, és az AUR-nak is van 2 képviselője, nincsen véleménykülönbség. Ez azért van, mert rengeteget konzultálunk, egyeztetünk, kiterítjük a lapokat az asztalra, tehát nekünk titkolni való, rejtegetni való nincsen, és ezért éppen ezért megbeszéljük a dolgainkat. Viszont az kétségtelen, hogy kellett egy kicsit szűkíteni. Mert bár a költségvetésünk az nominál értékben az ugyanakkora, mint a tavaly vagy a tavaly előtt, csak annak a reális értéke, a vásárló értéke, ahogy ezt mondják az emberek, az lényegesen kevesebb. Egyrészt a leinflációja miatt, másrészt pedig az energiahordozók rettenetesen megnövekedett ára miatt, harmadrészt pedig a beruházásoknál, hogy egy kiló vas az nem annyiba kerül, mint két évvel ezelőtt. Tehát ilyen szempontból én nem vagyok egy panaszkodós fajta. Tehát én nem azt mondom, hogy nincsen rendben a költségvetés, de ha belenézünk az aprójába, akkor viszont sok helyen szűkíteni kellett, főleg a működési költségeknél, és az nem is baj, hogyha egy kicsit az ember időnként a nadrágszíjat meghúzza.
Volt olyan tétel, ami álmatlan éjszakákat okozott Tamás Sándornak?
Volt ilyen tétel, de hát, hogy mondjam, a nehéz tételekről nem szívesen beszél az ember, viszont megoldottuk, tehát hogy tudjuk megszervezni. Nézze, például a hulladékgazdálkodás kérdése, mint az ebből említettem, ez egy egyik legfontosabb művelete egy megyei önkormányzatnak. A hulladékgazdálkodás az csak akkor látszik, ha nem csináljuk. Tehát akkor, amikor így rendszeresen elviszik a kapu elől a szemetet, és akkor van egy feldolgozó üzem, és akkor ott kezelik, teszik, veszik, válogatják, stb., akkor azt nem veszik észre az emberek. Az emberek akkor veszik észre, és ezt gondolom, hogy a marosvásárhelyiek sajnos tudják, mert sokszor megérezték a bőrükön, akkor veszik észre, amikor 4-5 napon keresztül nem viszik el a szemetet. És akkor felborul a rendszer. Na, tehát például a hulladékgazdálkodás kérdésében az idei évben le fog járni a szerződésünk azzal, aki működteti a hulladékfeldolgozó üzemet. És hogy ez zökkenőmentesen hogy tudjuk megoldani, mert közben új cellákat is meg kell nyitanunk, hogy tudjuk ez zökkenőmentesen megoldani, az elég sok fejtörést okozott, elsősorban nyilván a szakmában dolgozó munkatársaim számára. De megtaláltuk a megoldást. Tehát itt mindig fontos az, ami hiányzik Bukarestben, és ami nálunk, hál' Istennek megvan. Ez a stratégiai gondolkodás. Az, hogy ma nem azon gondolkodunk, hogy Jézus Mária, kicsi a költségvetés az idén, mi fér bele decemberig. Hanem azon gondolkodunk, hogy milyen problémát kell megoldani. Mi az a kérdés, mi az az ügy háromszéken az emberek számára, mit kell megoldani. És akkor, amikor az ügyet megtaláljuk, akkor próbálunk hozzá megfelelő forrásokat keresni. Ez sok esetben nem elég az idei költségvetés. Mert az idei költségvetés, mint ahogy látta ön is, vagy mondtam, ez az elkövetkező 8 hónapra tervezett költségvetés. Ha mindig csak 8 hónapokra tervezünk, akkor abban nem lesz soha semmi. Éppen ezért mi az ügyekben, programokban problémákat látjuk, és ahhoz keressük a költségvetési forrásokat. Ha multianuálisat kell csinálni, akkor multianuálisat csinálunk, ami év átmegy az egyik költségvetés évből a másikig. Viszont az ügyet kell látni előre, és utána kell megkeresni hozzá a jogi, technikai és nyilván a pénzügyi forrásokat.
2026 a diákok éve lesz Háromszéken, olvasom, és ahogy írják, ez egy szimbolikus és stratégiai jelentőségű programot takar. Az igény szülte ezt, vagy pedig a figyelmesség?
A stratégiai gondolkodás, mert azt hirdettük meg évekkel ezelőtt, és azt mondjuk most is, hogy Háromszék diákbarát megye. Ez azt jelenti, hogy olyan feltételeket kell teremteni egyrészt az infrastruktúrális kérdésekben, ahol a fiatalok, a gyerekek, a diákok jól érzik magukat. Tehát éppen ezért indítottunk el néhány évvel ezelőtt például az iskolát kezdők számára iskolatáska programot. Ez azt jelenti, hogy minden 0. osztályos gyerek Kovászna megyében immár 12 éve kap nem egy iskolatáskát, hanem egy felszerelt iskolatáskát. Ezáltal is könnyítve a minden egyes család iskola kezdési költségein. Utána pedig bevezettük elsősorban vidéki környezetben, falvaink számára, kultúrotthonok felújítása, felszerelése, sportbázisok felújítása, felszerelése, ifjúsági terek kialakítása, művelődési házak, orvosi rendelők is, így tovább. Azért, mert azt látjuk, hogy egy falu helyen, ha nincs olyan tér, ahol a gyerekek, fiatalok tudnak találkozni, ahol kulturált körülmények között tudnak szervezni egy születi bált, egy bulit, vagy egyáltalán, hogy együtt legyenek, akkor ők találnak maguknak. Ha faluban nem találnak mást a kocsmát, akkor a kocsmába fognak találkozni. Márpedig az az érdekünk, hogy a fiatalok kulturált körülmények között tudják az idejüket eltölteni. És éppen ezért indítottunk el olyan programokat, ami helyi kis fejlesztési programot községekkel közösen, ahol az imént említett egységeket nem csak felújítjuk, nem csak kimeszeljük, hanem fel is szereljük. Tehát, hogyha arra van szükség Gelencén, hogy egy pincét ki kell takarítani, és létre kell hozni egy ifjúsági teret az ifjak számára, akkor ezt megtettük. Ha arra volt szükség, mit tudom én, Nagyajtán, hogy a könyvtárat és ezáltal könyvtárat felújítsuk, és ezáltal szintén létrehozunk egy olyan közösségi teret, ahol kulturált körülmények tudnak lenni a nagyajtaiak, akkor ezt támogattuk és megtettük. Csak azt akarom mondani, hogy egyszer a feltételeket kell megteremteni a fiatalok számára, a gyerekek számára, a diákok számára, ahhoz, hogy az idejüket, az energiájukat, idejüket felhasználva, energiájukat levezetve kulturáltak körülmények között tudjanak élni. Ide kapcsolódik az a program is, amelyet a főtanfelügyelő úr talált ki, Kis Imre főtanfelügyelő úr, hogy pénzbeli juttatást adunk, nyilván egy rendszer szerint és egy törvényes alapot megtalálva, azoknak a diákoknak, és itt a középiskolásokról van elsősorban szó, akik megyei tantárgyversenyen első helyezést értek el, sőt azoknak a tanároknak, felkészítő tanároknak is, akik ebben segítették a diákokat. Ugyanis az a célunk, hogy azokat jutalmazzuk pénzügyileg is, akik a kötelező oktatási rendszeren túl többet dolgoznak. Mert azok, akik részt vesznek egy megyei szintű versenyen, és első helyezést érnek el, azonk legyük őszinték. A plusz munkát végeznek, szabadidejükből, hétvégeken tanulnak, és utaznak el, és versenyeznek. És igen, azok a tanárok is, akik felkészítették. Mert legyünk őszinték, a tanárok másonnap nem kapnak plusz juttatást, csak ott, ahol mi ebben tudunk nekik segíteni. Erről szól tulajdonképpen, vagy ilyen ügyekről szól. Most nem akarok én ennek a 69 programot azonosítottunk azokról beszélni, ezt megteszik helyettem mások. Én ennek a hátteréről akartam beszélni, a koncepciójáról, a hosszú távú elképzeléséről, hogy mi az, miről szól. Arról szól, hogy diákbarát háromszéket, diákbarát megyét szeretnénk kialakítani.
Tamás Sándor Kovászna-megye tanácsának az elnöke a mai napra kész vendége, beszéltünk belpolitikáról, szóval Kovászna-megye 2026-os terveiről. A műsor hátralévő részében beszéljünk a magyarországi választások utáni helyzetről. Hogyan látja elnök ura a következő, az új magyar kormánnyal az együttműködést?
Nézze, tehát az kétségtelen tény, és ezt nem is rejteném véka alá semmilyen körülmények között, hogy Fidesz-KDNP politikusaival, nekem nem 3 hónapos, hanem 33 éves régmúltra visszatekintő, egyesekkel közülük régmúltra visszatekintő személyes barátság is fűz Németh Zsolthoz, Orbán Viktorhoz, Semmin Zsolthoz, aztán a fiatalabb generációból Nacsa Lőrinchez, Hídvégi Balázshoz. Sőt, 36 évvel ezelőtt találkoztunk először, és azóta barátok vagyunk Zsigmond Barnával, aki főkonzul volt Csíkszeredában, hiszen az egyetemet 1990-ben Budapesten, a jogi karon együtt kezdtük el. Ezek olyan ügyek, olyan kérdések, olyan kapcsolatok, amelyeket az ember nem ad fel a napi politikai népszerűségi indextől függetlenül. Tehát az én emberi kapcsolataimat nem adom fel azért, mert másképpen fordult a szélkakas Magyarországon. És mert ezek a kapcsolatok, emberi kapcsolatok idővel nyilván átalakultak politikai kapcsolatokká is. És ezért volt az is, hogy én is személy szerint kiálltam a Fidesz-KDNP mellett. De nem azért kapott a Fidesz-KDNP az erdélyi magyaroktól 92%-os támogatottságot, mert mert mi azt kértük, hanem azért, mert az emberek is így éreztek, vagy így éreznek. Az kétségtelen, hogy segítettünk az informálásban, a szervezésben, a népszerűsítésben, és ezt meg is tettük, ez fel is vállalt RMDSZ-es tevékenység volt. Viszont az is igaz, hogy nekünk erdélyi magyar politikai szervezetnek, az RMDSZ-nek a mindenkori magyar kormánnyal ki kell alakítanunk és működtetni kell egy tisztességes intézményes együttműködést. Tehát, hogy mi történt, azt látjuk, és azt elemezzük oda-vissza, hogy hogy történhetnek az ilyen dolgok, ilyen társadalmi fordulatok, ilyen társadalmi mozgások, mozgalmak, hogy történhetnek meg, az egy elemzés kérdése, viszont nekünk ki kell alakítani, én azt gondolom, ki kell alakítani egy tisztességes viszonyt. Kelemen Hunor elnök úr nagyon korrekt módon, mert hogy volt gyerekszobája neki is, gratulált a nyertesnek. Mi más tehetett volna? Jól tette, mert ezt illik tenni. És akkor, amikor meghívást kapott, akkor elment, és arról beszéltek, hogy hogy lehet kialakítani a magyar kormány és az RMDSZ között egy tisztességes, korrekt együttműködési viszony. Mert együtt kell működni. A beszélgetés elején is ezzel kezdtem. A politika az arról szól, hogy megoldásokat kell keresni. Ha egyedül nem tudok megoldást keresni, vagy megoldást találni egy felmerülő problémára, akkor valakivel megoldást kell találnom. De lehet, hogy az a valaki nem pontosan úgy gondolkodik, ahogy én. Tehát valamilyen kompromisszumot kell kötni nekem is, és valószínű, hogy a partnernek is, a másiknak is. Ezért látszik kívülről az, hogy a politikusok hajlanak ide-oda. Nem, a politikusok megoldásokat keres. A tisztességes politikusok megoldásokat keresnek különböző társadalmi közösségben felmerült problémákra. Igen, nekünk is megoldást kell keresni, keresünk is, találunk is megoldást magyar kormánnyal azokra a problémákra, amelyeket minket itt Erdélyben foglalkoztatnak. Így látom.
Annyi pontosítást engedjen meg, hogy hát nem az erdélyi magyarok 92%-a támogatta Fidesz-KDNP-t a magyarországi országgyűlési választáson, hanem a választásokon résztvevő erdélyi magyarok 92%-a, ami ha abszolút számokat nézünk, akkor nem ugyanaz. Mi a válasz arra a kritikára?
Igen, igaza van, köszönöm a kiigazítást, de hogy akkor pontosítsunk. Felmérések szerint az erdélyi magyarok, a választókorú erdélyi magyarok 75%-a támogatta a Fidesz, támogatta volna, ha szavazott volna. A regisztrált 311 ezer regisztrált erdélyi magyaroknak 85%-a támogatta volna, ha szavazott volna, mint a Fideszre, és azok, akik szavaztak, az a 257 ezer, akik szavaztak, azoknak 92%-a. Ebben igaza van, ez a pontosítás helyes volt ezen részéről.
Mi a válasz arra a kritikára, azoknak a kritikájára, akik azt állítják, hogy az RMDSZ túlságosan elkötelezte magát egyetlen pártszövetség a Fidesz-KDNP mellett, és hogy nem tartott fenn kapcsolatot emellett az elköteleződés mellett más magyarországi pártokkal is.
Tehát nézze, az elköteleződés az nem egyik napról a másikra, tehát az imént is érzékeltettem, az elköteleződés az nem egyik napról a másikra alakult ki. Az nem valamiféle anyagi érdekek miatt alakult ki. Az elköteleződés az az együtt dolgozásból alakult ki. Tehát mi együtt dolgoztunk a Fidesz-KDNP-vel legalább 15 éve, 16 éve. Tehát együtt dolgoztunk abban, hogy a bölcsődétől az egyetemig tartó oktatási hálózat hogy működik Erdélyben a Szapiencia Egyetemmel bezárólag. Mi együtt dolgoztunk azon, hogy hogy épülnek bölcsődék. Együtt dolgoztunk a magyar kormánnyal, az RMPS-szel, hogy hogy újulnak meg óvodák és iskolák. Együtt dolgoztunk azon, amikor ki kellett találni és működtetni, hogy hogy működik a gyereknevelési és támogatási rendszer. Hogy a gazdaságfejlesztési programok hogy indulnak, hogy legyen az korrekt, hogy vásárolnak az emberek traktorokat és mezőgazdasági gépeket. Tehát együtt dolgoztunk. Tehát millió egy ügyet tudnék felsorolni, most csak hármat mondtam önnek, abból, hogy együtt dolgoztunk. A választás is együtt dolgozás. Nekünk is jól jött, amikor Orbán Viktor odaállt és arra buzította az erdélyi magyarokat, hogy a bukaresti parlamentbe tudjunk egy erős képviseletet felmutatni. Hogy ez pont jó volt-e, vagy mennyire volt elég, azt én nem tudom, de jól jött a választáson. És ugyanúgy együtt, tehát a politikai megnyilvánulás is az elmúlt évek, évtizedek együtt dolgozásának egyik fejezete.
Igen, csak hogy a kritikák megfogalmazásakor épp az Orbán Viktori odaállásra rímelve odaállt Gyorgyi Szimion mellé is.
Ezt az erdélyi magyarok pontosan szét tudták választani. Tehát én mondok többet. Hát a Fidesz és annak vezetői 2008-ban ellenünk is kampányoltak itt Székelyföldön. De az emberek szét tudták akkor is választani. És akkor, amikor áthallásos módon ugye van ez a Tihanyban elhangzott beszéd, akkor is az erdélyi magyarok pontosan el tudták választani a miniszterelnökhöz fűződő szimpátiájukat a napi romániai valóságtól. Így van? Szétválasztották. Hiába súlykolják egyesek ezt a tihanyi beszédet, mert ehhez képest az erdélyi magyarokból azok, akik szavaztak, mégis 92%-a a Fidesz-KDNP-re szavazott. Tehát az emberek, az erdélyi magyar emberek szét tudták választani. Mert egy élő klasszikust idézek, az erdélyi magyarok sok esetben Orbán Viktorral álmodtak, de az RMDS-szel éltek.
Zárásként, elnök úr, a magyarországi választásoknak az eredménye az ön megítélése szerint a romániai magyar társadalomra, illetve az RMDS-re milyen hatással van, milyen hatással lesz az elkövetkezendő időszakban?
Nézze, mindenek előtt tanulni kell belőle, tanulni kell a magyarországi barátainknak is, és tanulni kell nekünk, erdélyi magyaroknak is, abból, hogy milyen társadalmi mozgások, hatások vannak, és oda kell figyelni jobban arra, amit az emberek jeleznek, mondanak, üzennek.
Tamás Sándor, Kovász megye tanácsának az elnökét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.